Hello, sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hekk és Lángos Podcast 334-es adása. Én Szabi vagyok, és itt van velem a virtuális stúdióban Ninja.
Oh, hello, itt vagyok.
A gyors reagálású és Szenga.
Hello, sziasztok!
Na, csapjunk is bele a mai adásba, és szerintem van egy olyan hír, amiről beszélnünk kéne. Megmondom őszintén, hogy annyira nem készültem fel belőle, csak bedobtam így a Trello-ba, mert ugye a héten történt, hogy a brit egészségügy az egy kicsit megfeküdt, mert hogy egy ransomware beütött hozzájuk, úgyhogy egy csomó kórháznak át kellett állni a kézi vezérlésre, meg papír alapú dolgokra. Rengeteg vizsgálatot, illetve műtétet kellett elhalasztani. Emiatt annyit tudunk, hogy hát valószínűleg oroszországi csoport áll a háttérbe, mégpedig a Kilin, és a vizsgálat alapján azt mondják egyébként, hogy nem biztos, hogy a csoport tudta, hogy ez mondjuk az egészségügyi rendszert fogja ott a briteknél megfektetni, ám nem tudom, én valahogy úgy vagyok vele, hogy ha én ransomware-t üzemeltetnék, akkor valószínűleg megválogatnám azt, hogy hova lövök, és nem biztos, hogy mindenhol beengedném a dolgot, bár tudjuk azt, hogy azért a keleti barátaink azok kevésbé figyelnek oda ezekre, sőt, mi több simán lehet az is, hogy ebben némi szándékosság volt, tehát láttunk már olyat tőlük, hogy polgári célpontok ellen intéztek akár kibertérben, akár fizikai térben a támadást, de minden esetre ez egy olyan rusnya dolog szerintem, hogy nem, én nem tudok elmenni mellette szó nélkül, tehát hogy valaki kórházakat támad meg, meg egy egészségügynek a működését lehetetleníti el, az egy nagyon rossz arc, szerintem. Nem tudom, Szeng, amit hallottál te erről, vagy tudsz-e több információt, mint én, és hát a véleményetekre meg nyilván kíváncsi vagyok még akkor is, hogyha valamilyen szinten azért sejtem, hogy mit mondtok ezzel kapcsolatban.
De most mondjam el én a híredet? Azt kéred?
Szeretném, igen.
Ügyes. Ez egy exploit jó. Volt, kedves hallgatók, egy kis social engineering volt hallható.
Igen, látszik, hogy Szabi felkészült az adásra. De most miről mondjam? Erről mondjam el a véleményem, hogy milyen arcok azok, akik egészségügyi intézményt támadnak.
Nem, igazából én tényleg ilyen nagyon rövid zanzás verziót bedobtam, átfutottam ezt a hírt, de nem mentem utána. És azt gondolom, hogy a te lelkületed az pedig olyan, hogy ezeket szereted kicsit kivesézni. De ha nem, akkor nem gond, és akkor ugorhatunk tovább.
Az a helyzet, hogy szerintem nincs, ez is azt mutatja, hogy egyrészt nincsenek etikai korlátok a ransomware csoportoknál, ez egyik, a másik meg nincsen valószínűleg ilyen típusú tervezettség, szóval az adott ransomware, amit terjesztenek, azt gondolom rá van fixálva X bizonyos számú sérülékenységre, amit ha megtalál, kihasznál és bemegy, és nem nézi azt, hogy ez milyen rendszer, hanem egyszerűen csak teszi a dolgát. Szóval úgymond nem is feltétlen van szándékossága mögött. Itt mindig az a kérdés, hogy ilyen esetben, és talán azt hiszem volt ilyen, hogy ajánlottak fel kulcsot, miután kiderült, hogy nem tudom milyen ilyen intézményt lokkoltak le, hogy akkor felajánlottak a kulcsot, de hát nem is tudom, talán pont a NotPetya volt, nem? Ami végig szántotta a brit egészségügyi rendszert, szóval, hogy azért ez nem egy új dolog.
Náluk azért elég jól van digitalizálva, úgy mondom, nagy mértékben van digitalizálva az egészségügy, ám ahogy a mellékelt ábra mutatja, nem biztos, hogy egyébként minden részletre odafigyelnek ezzel kapcsolatban, és kicsit arra gondolok most, hogy egyébként milyen szerencsé, hogy a magyar egészségügy az totál védett az ilyen zsaroló vírusos támadások ellen, mert nem tudom, hogy náluk mennyire van digitális dolog, de...
Hát, változó. Mondjuk így, amit így láttam ilyen kórházi informatikában, az hát ott a Szentlélek védi a végpontokat, meg a szervereket, és amúgy minden tiszteletem azoké, az informatikusok, akik a közigazgatásban dolgoznak, ezt mindig elmondom, és komolyan is gondolom, hogy aki infosként is ezt a környezetet választja, az számomra egy tiszteletre méltó valaki, úgyhogy ne adjátok fel, mert valakinek azért üzemeltetnie kell mégiscsak ezeket a rendszereket a nap végén.
Hétköznapi hősök.
Hát ő így van, így van. Úgyhogy, de nincs különösebb rálátásom az itteni rendszerre, de az is tény, hogy azért pontosan tudjuk, hogy főleg ilyen összetett rendszereknél lehet akármilyen komplex is a védelmed, ezek tipikusan azért nyilván egyrészt technikai sérülékenységeken keresztül mennek be, de nagyon sokszor phishingen keresztül. Most ha azt mondod, hogy egészségügyi rendszer a UK-ben, most akkor hány ezer dolgozóról beszélünk, hány ezer végpontról beszélünk, e-mail címről beszélünk, amiket meg lehet szórni phishing levelekkel, szóval hát igen, nagyon. Én nagyon hajlok arra, amiről többször beszéltünk, hogy a cyber security-ről, ugye cyber resilience megközelítés irányába hajoljunk el, miszerint nem abban áltatjuk, vagy ringatjuk magunkat, hogy itt nem lesznek incidensek, hanem nagyon is számítunk arra, hogy a legkülönbözőbb incidensek lesznek, viszont arra van reagálási terv, van incidenskezelő képesség, erre van képzés, a dolgozók tisztában vannak ezekkel a szenáriókkal. Például egy ransom note esetén már mindenki tudja, hogy azonnal kihúzzuk a hálózati kábelt, stb. Szóval, hogy ilyen alapokat átadunk, mert egyszerűen nem tudom, lehetetlennek tartom, hogy 25 ezer végpontos rendszert, nem tudom, nyugodtan aludjál cisóként, hogy na, itt azért rendben vagyunk, nem lesznek gondok.
Wi-Fi-t hogy húzod ki?
Wi-Fi-t megfogom a routert, és így kitép, mint az IT című filmben, tudod, a kábeleket is elkezdem kitépni a falból, miután a routert kidobtam az ablakon.
Jó, de az nem van a plafonon, tehát akkor el kell szaladni még a karbantartókhoz egy létráért.
Ilyen partvissal leverem.
Leveszed a tűzoltó készüléket, és azzal szétvered.
És általában ezek ilyen meses cuccok, tehát még azt sem tudod mondani, hogy na ez szórja itt fölöttem, azt levered, akkor majd két másik átveszi a szerepét.
Igen, a másikát. Szóval
kicsit nehezebb jó. Úgy. Hát a gépet kell kihúzni az áramforrás alul, meg lecsukni, meg nem tudom azonnal.
Például. Na igen. Szóval azt mondja, egy csomó ilyet átadni, és nyilván erre készülni, hogy ilyen lesz, de... Hú, emlékszem, nincs, amennyit nevettünk azon a filmen. Volt, terveztem még filmes adást, de nagyon sajnálom, hogy nem valósult meg.
Még
filmes vipadás, de még lehet, de igen, az egy nagyon jó, amikor a Prince Brosnan elkezdi a kábeleket kitépni a falból.
Igen, ez csodálatos. Ez a... jó, hát persze, nyilván ki kell mindent szaggatni, mert csak az a biztonságos, hogy nincs drót a falban.
Na, menjünk is tovább, ugorjunk. És akkor Szenga, én nálad is hagynám a szót. Hoztál nekünk egy hírt, igen. És bár nem kórházról van benne szó, hanem, ha jól sejtem, akkor bírósági tárgyaló termekről.
Így van, maradunk a közigazgatásban. Érdekesség volt ez számomra, vagy hát ilyen nagyon szemöldök felhúzós dolog, mert hogy világszerte több mint 10 tárgyaló termet kiszolgáló szoftvergyártó cég, ez egy nagy amerikai cég, kitolt egy olyan frissítést, ami hát sajnos backdoort tartalmazott.
Ez kitolás.
Ez egy kitolás volt az ügyfelekkel szemben, és hát a Rapid7 biztonsági cég kutatói találták ezt meg. Ez a Jaws, vagy nem tudom, hogy keleteni Jaws Viewer 8-as verziójában volt, és hát ugye tartós távoli hozzáférés biztosította fertőzött eszközökhöz, hogyha ezt a frissítést föltelepítették az érintettek. Ugye ez egy olyan alkalmazás csomag, ami a tárgyalótermi eljárások hang- és képanyagának a rögzítését, lejátszását, közvetítését kezeli tulajdonképpen. Szóval tipikusan ilyen távolról történő meghallgatások, vagy egyszerűen csak felvétel készítés az adott tárgyalásról, stb. Ami hát valljuk be elég érzékeny, hogy ilyenekre rá lehet látni, hiszen vannak zárt ajtós tárgyalások, meg hát amúgy is, ha nem is feltétlen szuper titkos dolgok hangoznak ott el, mégiscsak nem egy jó helyzet, hogy egy ilyen igen nagy szolgáltatón keresztül tulajdonképpen itt ugye 10 000-re számot ír, 10 000 ilyen tárgyaló teremhez lehetett hozzáférni, az ott készült felvételeken. A gyártóm ugye azt mondta, hogy hát ugye eltávolították ezt a fertőző csomagot a honlapjukról, azt mondja, visszaállítottuk az összes jelszót, és teljes belső auditot végeztünk. Most ugye jelentsen ez bármit is. Nem nagyon mondták azt, hogy mi lehetett vajon az attack vector, hogy történt ez az egész, nincs szó arról se, hogy esetleg bevontak a külső szakértőket ebbe a nyomozásba. Annyit mondtak, hogy megerősítik, hogy jelenleg az összes elérhető fájl az oldalukon az valódi és kártevőtől mentes, úgyhogy meg lehet nyugodni. Ilyen szempontból is természetesen fontos nekik a biztonság. Én megnéztem amúgy a honlapjukat, és már nincsen semmi hát ilyen sajtóhír, ami ezzel kapcsolatos lenne. Ugye ezt is ilyen ügyesen kezelik a gyártók, hogy ezeket a sajtóhíreket úgy adják ki, hogy azért saját honlapjukra nem teszik ki, mert ja, jobb az, hogyha egy-két napon belül ez elül. Na mindegy, ez szerintem az érzékenysége a témán okán is érdekes és necces hír, másrészt meg hát ugye ez egy újabb, nagyon jó példa az ellátási lánc elleni támadásnak, ami hát minden nemzetközi trendben szépen kúszik fel előre a top 10-es listán. Ugye ennek pont az a lényege, hogy egy legitim szolgáltatást vagy szoftvert kompromittálnak azzal a céllal, hogy végül a későbbi felhasználókat fertőzzék meg. Ez örök példa erre, hogy nem kell a NASA-t feltörni, elég, hogyha a NASA egyik beszállítóját kompromittáljuk. És tényleg, ha megnézitek ezeket a top trend listákat, akkor ugye phishing, ransomware, ugye tipikusan ezek, vagy a social engineering, tipikusan ezek vannak a top 2-be, 3-ba, de ez a supply chain attack, szóval ezek az ellátási láncszerű támadások is szépen kúsznak fel, és hát nem
véletlen. Hanyadik pozícióban van most?
Hát, most figyelj, meg most amit beütöm neked, hogy Anisha Threat Landscape, nézzük meg, hogy ott hol áll, mert nyilván rengeteg ilyen van, mindenféle cég, meg mindenféle szervezet. Én ugye legutóbb az Anisha-t hoztam be, ugye az Európai Uniónak a kiberbiztonsági ügynöksége, és itt kérlek szépen az első helyen áll a 2024-es update-be.
Gyerekek, jó hír, tovább nem tud fölfele kúszni.
Igen, hát mondjuk azt írja, hogy az ellátási lánc támadásra a software dependencies, igen, ez kicsit leszűkíti, hogy itt igen, itt valami, hát végül is erre az esetre, igen, hogy szoftveres kompromitálás, de hogy itt az első helyen áll.
Itt jelen esetben, hogyha jelszavakat cseréltek, akkor én gyanítom, hogy valami olyasmi lehetett, hogy mondjuk egy fejlesztőnek a nevében
igen.
Bekomitolták igen. Ezt a kódot.
Igen, de ennyi, kb. Szóval többet nem mondtak, úgyhogy mi sem tudunk. Az látható, hogy hát a magukat komolyan vevő vállalatok, ez, hogy third party risk management, ez már ugye régóbb óta létezik, de most már kifejezetten cyber aspektusa is van ennek. Ugye jobb esetben nagyon szigorú hát feltételeknek kell megfelelni, hogyha valaki a beszállítód akar lenni. Egyre jobban azt látom, hogy komolyabb ilyen kvázi ilyen security auditokon kell átesniük a beszállítóknak ahhoz, hogy partnerek lehessenek, ami tök jó, meg nyilván ez akkor jó, hogyha ez egy ilyen permanens dolog. Úgyhogy hát ez velünk lesz talán sokáig. Talán ez nagy magabiztossággal kimondható.
Király, oda kell figyelni. Viszont azért milyen szerencse, hogy csak egy ilyen backdoort raktak le a bíróságra, és nem egy ransomware-t rögtön, mert hogyha megsemmisítik mondjuk ott a bírósági anyagokat, az nem annyira kellemes.
Igen. Így van.
Jó, hogy ezt így említetted egyébként, mert én meg egy tök érdekes ransomware-es témát találtam mára. Képzeljétek el, hogy hát egy olyan ransomware-re bukkantak a kutatók, ami egészen kézenfekvő titkosítási módszert alkalmaz, de nem írtak titkosító algoritmust, meg nem használják a kriptográfiai rutinokat az AdWAPI 32.dll-ben, mint egyébként például a, ugye a Crypt Acquire Context A and Crypt Decrypt és társai, mert ezeket általában már figyelik az anti-ransomware szoftverek, tehát ugye korábban már meséltem arról, hogy ezek az EDR-ek hogy működnek, ugye meghúkolják ezeket a rendszerhívásokat, ezeket a függvényhívásokat, és akkor pillanatok alatt lebukhat ezzel valaki, de micsoda szerencse, hogy a Windowsnak van egy beépített titkosító rendszere, amivel egész diszkeket lehet titkosítani, és ez a BitLocker. És hát nyilván nem ez az első alkalom egyébként, hogy egy ransomware BitLockert használ, mert volt azért erre már példa, de most megint felderül, vagy felbukkant egy cucc, méghozzá egy Visual Basic Script formájában. Azt a nevet kapta, hogy Shrink Locker, és hát ebben a cikkben tök jó kijellemzik, hogy mit csinál, végig mennek rajta lépésről lépésre. Nagy vonalakban egyébként azt csinálja, hogy így azért shrink, mert az első lépésben az összes, tehát megnézi a partíciókat a gépen, és shrinkeli a partíciót 100 megabájttal. Tehát, hogyha van egy 10 gigabájtos partíciód, akkor abból lesz egy 9,9 gigabájtos partíciód, és lesz 100 gigabájt szabad unallocated területed, ahol mega. Pedig létrehoz egy új partíciót. Tessék?
Mega. 100 mega.
Ja, mega, bocsás, igen. Létrehoz egy új partíciót ezen a területen, és ezen a partíción aztán teljesen natív disk vagy Windows-os hívásokat használ, tehát ez a Live of the Land-nek a csimborasszója körülbelül. Fogja magát, és megcsinálja ott csinálod mindegyik ilyenen egy bootolható partíciót, és ezen a bootolható partíción, egy primary partíciót, ezen a elsődleges bootolható partíción létrehozza a bootrekordnak a másolatát, a rendes partíciónak a bootolható részének a másolatát, és ha ez létrejött, és ez megvan, kialakította ezt a rendszert, akkor fogja magát, és elkezdi módszeresen törölni azokat a védelmi flageket, meg mindenféle beállításokat, amik a BitLockernek a titkosító kulcsát védik. Vannak ilyen protektorok, ezeket szépen kikapcsolgatja, majd törli a protektorokat, aztán beállít egy halomregisztri kulcsot annak érdekében, hogy tudjon majd működni a BitLocker, elindítja a BitLocker service-t, bekapcsol generál egy új saját BitLocker passwordot, tehát egy ilyen kriptáló kulcsot, és ezt a kulcsot, ezt kijuttatja HTTP kérésekkel a saját C2 szerverére, és az elindított folyamat, az elindított BitLocker folyamatnak az eredménye az, hogy betitkosítja a Windows ezzel a ismeretlen kulccsal az egész partíciót. Természetesen azt a 100 megabájtos kis pútolható mini partíciót, azt nem. Mert hát arra szükség van azért, hogy el tudjon indulni legalább valamennyire a gép, hogy legyen ransom note. Majd mikor ez megtörtént, és lefutott a titkosítási folyamat, akkor pedig egy force rebootot csinál. Na most ilyen nüanszokat követett el például, ilyen nagyon érdekes kis finomságokat követett el a támadó, hogy az újonnan létrehozott partíciónak, vagyis nem, bocsánat, betitkosított disknek megváltoztatja a volume labeljét az e-mail címére. Tehát hogy az ő e-mail címére, hogy hát valószínűleg ez egy ilyen kis sugalmazás, hogy amúgy engem keres, hogyha itt nem akar működni a géped. És akkor megtörténik a force restart, akkor utána a bootolásra annyi történik, hogy hát kiírja, hogy itt akkor kéri a BitLocker hozzáférést, ugye nem tudod, mert nem tudod, és akkor nyomsz egy olyat, hogy én akkor szeretném ezt recoverelni, és a recovery képernyő az körülbelül úgy néz ki, hogy nincs BitLocker recovery opció erre a PC-re, bocsika, használnod kell majd különböző recovery toolokat, be kell dugnod egy USB device-t, amivel keresztül ezt lehet, meg keresnek az adminisztrátorodat, meg ilyesmi, és nyilván akkor, amikor majd ez a valaki elkezdi ezt recoverelni, akkor, vagy megpróbálja ezekkel a toolokkal, akkor fogja látni a volume labelben az e-mail címet, ami alapján hát valószínűleg leesik a tantusz, hogy hát úgy tűnik, hogy itt meg lett ranszomolva az illető, és amúgy állítólag, hogyha oda elküldik tehát hogyha megtörténik a kapcsolatfelvétel és a kifizetés, akkor ugye meg tudja adni a BitLocker decryption keyt gyakorlatilag, vagy hát a recovery keyt, és akkor az a BitLocker szépen kitöveríti az egészet maga. Tehát igazából túl szép, hogy ez ne legyen működőképes. Tök egyszerű és magától értetődő. Zseni, abszolút. Nem szoktam nagyon rajongani egyébként megoldásokat, főleg ilyen rossz indulatú megoldásokért, de azért ez elég jól összerakták, és egész okos ötlet, és mindezt megcsinálták Visual Basic-ben, nagyon nincs itt obfuszkálva, ez az érdekes még benne, mivel teljesen natív dolgokat használ, ezért szerintem még az EDR sem nagyon akasztja meg, úgyhogy érdekes. Vannak hozzá indicator of compromise-ok, de hát tehát, hogyha ebbe valaki belefut, akkor valószínűleg ez már késő, de minden esetre érdekes. És egyébként Furimer hogy hívják ott használ például az adatok kijutatásához a Cloudflare-nek használja, azt hiszem, a TriCloudflare nevű szolgáltatását, amiről azt kell tudni, hogy az ilyen ingyenes, bárki kipróbálhatja. Tehát, hogyha azon gondolkodol, hogy akarsz-e Cloudflare-t, vagy nem, tudom én load balanszolni, vagy csak védeni, vagy DOS védelni, vagy akármilyen, azért akkor van egy ilyen lehetőség, hogy a Try Cloudflare domaint használhatod, és akkor azt hiszem, hogy ott vannak korlátok, de mindegy. A lényeg az, hogy ezt használta a támadó, ezen keresztül ment kifele az exfiltration, ugye a kulcsnak a kijuttatása, és hát ebből adódik, hogy nem is nem lehetett olyan könnyen visszafejteni, vagy hát megfejteni. Valami, egy-két dolgot ott maradt azért, egy-két ilyen bizonyíték ott maradt ezeken a diszkeken, de hát abból nem annyira kézenfekvően visszafejthető ez, hogy most mi lehet. Hát azért voltak ilyen egyéni dolgok benne, ami miatt ezt nem lehetett teljesen úgy feltörni, hogy gyakorlatilag azt mondod, hogy akkor én most itt ezt kinyitom anélkül, hogy elkérném a titkosítók, vagy hát a dekriptáló kulcsot, a recovery key-t.
Ez zseniális, mert egy teljesen legit megoldásra történik tulajdonképpen a titkosítás, meg ugye ez azért is jó, mert ha amikor ugye ranzomokat látunk, ilyen saját fejlesztéseket, azoknál sokszor előfordul, hogyha még meg is van a dekriptáló kulcs, akkor az adatok sérülnek a visszaállítás során. Már nem olyan minőségbe, állagba kapod meg. Viszont ha ezt a BitLocker csinálja, akkor abban biztos lehet, hogy ez nem fog ilyen típusú kárt okozni a rendszerben, úgyhogy a Jenny, ez egyébként tényleg egy jó pofa. Így, hogy nem én szívtam be, így tetszik.
Szóval Microsoftnak a helyében én ezt simán felhasználnám marketing célokra, hogy a BitLocker annyira jól titkosít, hogy még a ransomware-ek is ezt használják.
Igen. Hát igen. Négyből három ransomware csapat a BitLockert ajánlja.
Amúgy egyébként viszonylag nyugodtak lehetnek a kedves hallgatók, mert leginkább Mexikót, Indonéziát és Jordániát támadták ezzel, tehát őket szórták meg, és ezek ennek a verziói, vagy hát ebbe az irányba lettek ezek detektálva ezen a
kukázhatom a Jordán VPN kijáratomat ezek szerint?
Hát igen, de tudod, hogy az nem jön be rajta. Bár igen, mondjuk lehet, hogy nem tudom, hogy ez hogy terjed amúgy. Mert hát gondolom attól, hogy te Jordán IP címet használsz, nem feltétlenül vagy célpontja ennek.
Vajon hogy választják ki ezeket az országokat, hogy most nem tudom, rábögnek a térképre, hogy Mexikó, meg Jordánia, és akkor legyenek ők.
Igen, egyébként az szokott lenni, legalábbis én úgy tapasztaltam, hogy az szokott lenni, hogy ahova nem, tehát ahova kimondottan nem, amit elkerül, az általában az otthona.
Lehet, hogy elrontottak egy NAT feltételt.
Ja, lehet, hogy lehet, hogy egyébként valahonnan a mexikói, indonéz és jordániai hármas határól küldték. Tudod, ahol a három ország találkozik?
Ez Béla meg tudná mondani, hogy pontosan,
Béla tudja pontosan, hol van,
koordinátákkal.
Igen, melyik az a rész.
Na, maradjunk is egy kicsit még a zsaroló vírusoknál, meg a ransom csoportoknál. Ugye hát biztos mindenki hallott már a Logbitről. Hát ez a csoport, aki az elmúlt években azért jelentős károkat tudott okozni. Ugye ez a Logbit ransomware, ez hát a számítások szerint több mint 2400 támadást hajtott végre világszerte, és hát náluk is volt azért olyan, hogy célpontok között szerepeltek egészségügyi intézmények és vállalatok, de ugye februárban volt a Kronosz nevű rendőrségi művelet, ilyen nemzetközi rendőrségi művelet, aminek hatására ugye úgy tűnt, hogy felszámolták a Logbitnek az infrastruktúráját. Azt azért tudni kell, hogy a Logbit az továbbra is aktív, de egyébként hát nyilván nem olyan mértékű az aktivitása, mint régen, hanem valamilyen csökkent, szintre ilyen csökkentett módban tudnak működni. Na most, amiért ezt a hírünket idehoztam, az nem más, mint hogy az FBI közzé tett több mint 7000 dekódoló kulcsot, amivel a Logbit által enkriptált dolgokat lehet visszafejteni, úgyhogy lehet próbálkozni velük, hogyha valakinek van mondjuk elég embere, vagy ennek ilyen, hogy végigpróbálgasson ilyen sok kulcsot, hát ha az övé is közte van. Ezeket egyébként a Internet Crime Complaint Center ic3.gov weboldalon lehet igényelni, vagy megtekinteni. Úgyhogy ha esetleg valaki belefutott egy ilyen lowbit ransomware-be, akkor ezt érdemes lehet megpróbálni. Továbbá a weboldal tartalmaz némi segítséget, hogy hogyan kell használni ezeket a dekriptáló kulcsokat is. És a hírhez tartozik az is, hogy az FBI azt mondta, hogy további enkriptáló, illetve dekriptáló kulcsokat is keres még, és meg fogja azokat is osztani, amennyiben szükséges. Hát szerintem azért ez szükséges lesz. Ami még itt hozzá tartozik a hírhez, és egy kicsit ilyen, nem is tudom, megmosolyogtat egyben, ugye az, hogy kiderült, hogy a hát nyilván orosz Dmitri Jurjevics Korosev állt itt a Logbit mögött, ő volt ugye adminisztrátor, meg fejlesztő, meg minden, de hogy amikor ugye őt elkapták, akkor hát vallott azért más ranzom csoportokra is, hát ha ezzel egy kicsit tudja enyhíteni a büntetését, de persze a Logbit egyébként cáfolta azt, hogy Korosevnek bármilyen köze lenne a csoporthoz. Ez nyilván nem fog egyhamar kiderülni, hogy mi itt az igazság. Na de lényeg a lényeg, hogy aki esetleg belefutott logbites ranzomba, és még mondjuk megvannak azok a diszkek, amin megvan a titkosított adat, akkor érdemes fölvenni az ic3.gov-ra, igényelni a kulcsokat, és valamilyen úton, módon megpróbálni azt, hogy hát ha vissza tudja nyerni az adatait.
Ez érdekes. Vajon BitLocker kulcsok is vannak köztük?
Szerintem itt még nincsenek, tehát
ezek az oroszok hihetetlenek egyébként, de hogy így nem, de nem, tehát azért egy csomó ilyen malware, meg ransomware, meg ilyesmi, ez így...
Fény, miután még ugye kvázi szabadon kötülünk, mozognak ott országon belül, meg csinálnak, amit akarnak, csak otthonra nem lövünk.
Igen, így van.
Kifele lehet bőven, és most az egész világ ellenség, ugye?
Pontosan. Ahogy beszéltük, az egyetlen szabály van, hogy a .ru doménen kívül tevékenykedjél, és ott jó helyre megy minden pofon idézőjelesen, úgyhogy...
Nem, vissza kéne hackelni valahogy, és csak egy byte-ot átírni, hogy az legyen az ilyen utasításban, hogy a .hu kivételével mehet minden. Mert minket olyan hackelni se kell már, de na mindegy. Na, úgyhogy ennyit a Logbitről, és akkor roboljunk is tovább, és ha már itt, nem tudom, Zoomban vagyunk, akkor beszéljünk más egyéb meeting szoftverekről.
És hát beszéljünk továbbra is az oroszokról, mert hogy ez is kapcsolódási pont az előzőhöz.
Surprise,
igen.
Meglepetés.
Meglepetés, ezúttal überrassunk, mert a németeket érinti. Május elején írt róla a Zeit, hogy hát akkor még ismeretlen támadóknak, vagy hát nem beazonosított támadók, állítólag a Cisco WebEx szoftverét, annak is a német kormányzati implementációját támadták egy sebezhetőségen keresztül, hogy hozzáférjenek a belső videóhívásokhoz, megbeszélésekhez. Nem mondok CVS számot, mert a Hekkis Lángosban nem beszélünk CVS számokról, nem akarjuk, hogy ellaposodjon az adás, úgyhogy ilyet nem mondok. És hát az a helyzet, hogy ez nem egy egyedülálló dolog, mert már márciusban a német hatóságok elismerték, hogy általuk már megnevezve Oroszországhoz köthető szereplők törtek fel ilyen katonai meetingeket, ahol a résztvevők arról tárgyaltak, hogy milyen támogatást nyújtsanak Ukrajnának. Ugye itt van egy érdekes különbség Magyarország és Németország között, viszont a németek mindig kiállnak saját maguk a sajtó elé, és ugye bejelentik ezeket a támogatásokat hasonlóan a csehekhez, vagy lengyelekhez, vagy más országokhoz. Ők elég nyíltan kommunikálják azt, hogy igenis tudják és látják ezeket a támadásokat. Érdekes megjegyzése volt még ennek a jelentésnek amúgy, hogy hát ez az ilyen magasrangú tisztviselők között lezajló videóhívások amúgy még jelszóval sem voltak védve. Más kérdés, hogy egy technikai sérülékenység eszemben nem biztos, hogy ért volna bármit is, de akkor is ez megint az, hogy ugye nem kell óriási szofisztikált ellentevékenységet kifejteni, de az, hogy például egy kiküldött Zoom vagy WebEx meghívóra raksz egy random generált passwordot, az szerintem egy vállalható dolognak kéne lennie, de nem volt az. A Cisco természetesen elmondta, hogy amúgy a hibát orvosolták, és már május végén, május 28-án már kiment a globál rollout, úgyhogy elvileg fixálva lett, de mivel nem mondom meg, hogy milyen CVS szám volt, így nektek ezzel nem is kell foglalkozni, hát csak azért sem, mert mindenkinek auto-update-tel futnak az eszközei, úgyhogy most már ti is biztonságban vagytok.
Pedig én egy jó CVF felolvasó estre azért beneveznék a hardcore hallgató kedvéért, úgyhogy lehet azt kell csinálni, hogy egy véletlen szám generátorral generálunk CVS számokat, és azokat felolvassuk.
Úgy se ellenőrzik le.
Dramatikus hangon.
De csak ennyi lenne, vagy lenne leírás, vagy csak a számok?
Nem, ebből egy verset csinálni tudod, hogy...
Egy hajkut, egy CVE hajkut.
Egy hajkut, egy CVE hajkut. Igen, igen, mert hát azért valljuk be, a CVE az egy fontos dolog.
És ha már hajkó, akkor szerintem lesz zene is majd. Nem tudom, mikor fog droppolni az első nagy lemezünk, de ennyit talán elárulhatunk, hogy DJ Antenna a háttérben elég erősen dolgozik, hogy a zenei iparba is betörjünk. Meglátjuk. Nem lesz bejelentés, szerintem ebben maradtunk, hogy az igazi nagy menők egyszerűen csak droppolják az új albumot, és kész.
Nem és tudom, hogy egyébként ennek mennyi valóságtartalma lesz, mert én úgy hallottam ma mai hír, hogy az AI felmondott. Azt mondta, hogy ne hajlandó antennával együtt dolgozni.
Ez igen. De ilyenkor, figyelj, nem lehet ilyenkor valami külföldi bevándorló AI-jal helyettesíteni? Ami, nem tudom, lehet, hogy nem olyan minőségben, de azért elvégzi a munkát. Nincs ilyen?
Meg kéne próbálni, igen. Csak elég akcentussal fogja repelni.
Igen, nagyon, nagyon komoly zeneszámok készülnek amúgy a háttérben, úgyhogy érdemes majd figyelni ezt. Igen. Szabi, nem tudom, hogy te tervezel ilyet a saját csatornádba, illetve Szabi, lesz hekkerek éjszakája?
Lesz. És akkor jó, ez egy, nem tudom, egy adás közi, de reklámszünet. Jó, tehát tekintsünk úgy erre a pár percre most. És köszönöm szépen, hogy bedobtad a témát, mert én abszolút gondoltam arra, hogy be kéne hozni ezt a témát, aztán jól elfelejtettem, sőt, még a logbookba akartam. Mert hogy igen, tervezem a hekkerek éjszakáját, de hogy rohadtul meg vagyok csúszva, mert ugye most kb. Két hét van a kitűzött időpontig, és mikor ezt az adást hallgatjátok, akkor már csak egy hét lesz a kitűzött időpontig. Egyébként ahol lehet jelentkezni, van egy nagyon egyszerű kis űrlap, webshield.hu/HE2024, ott tudtok jelentkezni a hekkerek éjszakájára, de ami problémás, hogy nem tudom még, hogy hol lesz, mert még nincsen ledumált helyünk, bár remélem, hogy mikor hallgatjátok, addigra már lesz valami hasonló. B, hát rá kellett jönnöm arra, hogy kezdődik a foci EB, tehát viszonylag nehéz lesz sörözőkben foglalni termet, úgyhogy majd válságstábot ülök magammal, vagy esetleg itt a HNL csapattal, hogyha van kedvük belefolyni.
Aktiválod a válságkezelési tervet magaddal?
Igen, ebbe a dologba. És megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon utálnám, hogyha arrébb kéne tolni, de megfordult a fejemben, hogy lehet, hogy ezt a foci EB-re utára kéne tolni, hogyha nincs más megoldás, de megpróbálom lehetőleg többet összehozni, és ténylegesen a 21. péntek, Oderzóvász 22. szombati napra ezt beütemezni, valahova is keríteni rá egy jó kis helyet, ahol tényleg nem az, hogy bekerülünk, nem tudom, 400 foci drukker közé, és akkor érezzük jó magunkat, úgyhogy nem halljuk egymást hangját, meg szavát, hanem hogy tényleg legyen már valami olyan kis elkülönített rész, ahol lehet azért két szót váltani, még amíg nem ittunk annyi sört, hogy ne tudjunk beszélni.
Amúgy szerintem lehet ilyen helyet találni, mert nem...
A múzeum.
Nem. Nem tudom, én például régen kerestem ezeket a helyeket, ezekben az időben nem vagyok egy nagy foci fan, nem igazán követem ezeket, és pontosan ezt ugye el akartam én is kerülni, hogy nem tudom, egy ilyen tévé melletti ordítozás legyen az esti beszélgetésből, szerintem pont azért vannak kifejezetten olyan helyek, ahol nem vásároltak be nagy LCD tévékből erre az egy hónapra, úgyhogy én azért megpróbálnám. Ja. Amit szerintem, ahol legutóbb voltunk, például ott sem emlékszem, hogy lett volna ilyen közvetítés, vagy hát lett volna
nem volt foci EB tavaly. Tehát az egy meghatározó tényező, hogy tavaly nem volt ilyen sportesemény.
Igen, azt értem, de hogy maga az eszközre nem emlékszem, vagy a hely berendezésére.
Van fönn ott a falon egy nagy tévé, mert volt olyan év, amikor arra tudtam rá a notebookomat, és az volt a kivetítőm gyakorlatilag.
Akkor csak már nem emlékszem arra az estére.
Ez benne van a pakliban. Na, úgyhogy mindegy, iratkozzatok ott föl, regisztráljatok névvel, e-mail cím kell hozzá, és akkor, hogyha bármi információ van, akkor azon az megadott e-mail címeteken keresztül fogok kommunikálni felétek, és megpróbáljuk úgy intézni idén, hogy ne legyen ilyen előre befizetős történet, hanem tényleg az ottani fogyasztásból tudja azt mondani a hely, hogy oké, menjünk oda nyugodtan, mert egyszerűsíti az adminisztrációt is, meg szerintem mindenkinek egy kicsit úgy, nem tudom, jobb kedve tud esetleg eljönni, hogy nem azon, hogy előre kifizettem, nem tudom, 5-6 ezer forintot azért, hogy majd ott lefogyasszam.
Kipróbáljuk így most. Mindenkit egy kérdés érdekel, Szabi, erre kéne válaszolnod. Ott lesz-e Béla?
Halkan mondom, de Béla azt ígérte, hogyha életben lesz, akkor ott lesz. By the way, hogyha életben lesz, és nem lesz ott, akkor másnap nem lesz életben.
Na, ez a képlet. Ez a képlet akkor. Igen. Addig meg vigyázzunk nagyon Bélára, hogy...
Igen, most is eldugtuk a pincébe, hogy nehogy baja essen. Nehogy kiesen egy ablakon.
Igen. Leadtunk neki egy Linuxos gépet, hogy ezért ne érezze rosszul magát, de, igen. De ennyi. Óvjuk
nem, a napfényt. Nem, szerintem most kisimult, hogy leadja az iPhone-ját, és most
ó, igen.
Nyugodtabb élete lesz.
Igen.
Örök ellentétek vagytok, látod? Te belépjél az ökoszisztémába, ő menekül belőle.
Így van. Kérdés, hogy van-e összefüggés ugye a kettő között. Erre csak úgy ő tudna válaszolni, bár amilyen shaminget kapok Bélától, ez ügyben lehet, hogy van összefüggés a két történet között. De ezt majd személyesen elmeséli nektek egy sör mellett a hekkerek éjszakára.
Egyébként én nem gondolnám azt, hogy Bélára kéne korlátozni ezt a shaminget, tehát azért te kapod úgy viszonylag mindenkitől az ívet, Antena meg csak segít, de az kb. Olyan, mint két shaming. Úgyhogy ezzel nincsen gond, csak ki vagy hegyezve Bélára, azért mert fekete.
Hát igen. Ez sok problémám van a bőrszínnel. Ez,
jó van. Na, akkor itt a mese délutánt, azt nem is tudom, rekesszük be, és ha már mese, meg ha már történetek, akkor volt nekünk egy nagy írónk, ugye Tolkien, és ezzel kapcsolatban mi lenne, hogyha nyomnánk egy reset?
igen. Ez egy nagyon szép felvezetés volt ahhoz a toolhoz, amit készített egy tök ügyes szakember, keresem a nevét, de nem találom, nem jegyeztem meg, vagy nem jegyzeteltem ki. Ja, de Aetlios ez a neve neki, és a túl neve pedig az, hogy a Reset Tolkien. Darabig eltartott nekem azért, mire leesett, mi akar itt lenni, hogy miért Tolkien. És azért, mert ő a tokeneket vizsgálta. És ugye hol használunk tokeneket leggyakrabban, meg nagyon sokszor? Password reseteknél. Itt amikor belépünk egy alkalmazásba, vagy be akarunk lépni egy autentikáció során egy webalkalmazásba például, és nem elfelejtettük a jelszót, és kérünk egy password resetet, ugye arra kattintva, hogy elfelejtettem a jelszavamat, és beírom az e-mail címemet, majd nyomok egyet, hogy akkor kérem, akkor küld egy linket e-mailben, és abban a linkben van egy token. Na, és az a token, az generálódik valahogy. Emberünk bug bountyzott vadul, és ilyen belefutott egy olyan feladatba, ahol egy password resetet kellett vizsgálni. És elkezdte ugye a szokásos módon csinálni, hogy elkezdett password reseteket egymás után kérni. És nézte azt, hogy milyen, van-e összefüggés a tokenek között. Mert ha van összefüggés a tokenek között, akkor ugye lehet arra számítani, hogy tehát valamennyire prediktív, tehát kitalálható lesz, hogy mi lesz ez a következő token, és ha netán sikerül összekötni ezt valamilyen változóval, például az idővel, vagy a felhasználó nevével, és ilyenekkel, akkor egy kis kísérletezés során, vagy után a saját felhasználói fiókunkon megtehetjük azt, hogy valaki másnak reseteljük a passwordjét, mert ugye neki elküldi a tokent, és hogyha elég gyorsak vagyunk, és tudjuk, hogy milyen algoritmussal készül a token, akkor kiszámoljuk a tokent, és beírjuk az URL-t. Egyszerűen kicserjük a tokent a saját tokenünkről az övére, és már változtathatjuk is meg az illető jelszavát, mielőtt ő rányomna arra a linkre, vagy nem nyom. Ugye nem is nyom rá a linkre, mert nem ő kérte, ugye az a gyakorlat, hogy ha nem te kérted a jelszaváltoztatást, akkor ne nyomjál rá a linkre. Na, úgyhogy ő ezeket vizsgálta, és azt találta, hogy sikerült két olyan tokent is egymást követően befogni, vagy hát generáltatni a túllal, amelyek egy byte-ban, az utolsó byte-ban tértek csak el egymástól. És akkor jött az ötlet, hogy Hát hogy lehet ez? Hát akkor itt valami izé van. Valami slamasztika van itt a izével, a random generálásra, mert ezek szerint ez nem random generálódik, hiszen ez viszonylag prediktív. És megnézte a formátumot, és elkezdte azt nézni, hogy mi lehet ez. És kiderült, hogy igazából ez a PHP-nak a Unique ID nevű függvényével generálódik, és a Unique ID függvény pedig valami olyasmit használ, ami alapján ugye benne van az izé, benne van a...
Timestamp,
igen. Tehát benne van a timestamp, meg még egy-két dolog. És ebből ő levezette azt, visszafele megcsinálta, hogy ha megvan a timestamped, amikor te küldted a requestet, de jó eséllyel azért a mai hálózaton ez viszonylag gyorsan megérkezik, tehát nem lesz nagy eltérés a küldés és a fogadás között. Tehát, hogyha megvan a dátum, akkor abból ki lehet számolni azt, hogy mi lesz a token. És akkor, hogyha ezt ha alkalmazza a webalkalmazás, akkor az ő túlja például bekerül egy dologba, bekerül egy, tehát abba az ő túljába bekerült ez a fajta támadás, például a Reset Tolkien túlba bekerült ez a fajta támadás, ami egyébként egy kritikus sérülékenységnek számít, tehát gyakorlatilag a támadási mód az, hogy létrehozol egy accountot saját magadnak, ismert jelszóval, majd requestelsz egy password reset tokent a saját e-mail címedre, megnézed a küldésnek a dátumát, de most azt még tudni kell hozzá, hogy a HTTP szabványban a timestamp, a szerver válasza, az egy kötelező mező, tehát ott van benne, az mindig ott van, tehát azt nem úszod meg, úgyhogy azt tudhatod, hogy mi volt a dátum, amivel megkapta a szerver, és ami jó eséllyel bekerül az algoritmusba. Jó, tehát megvan a dátum, megvan az ügyhez e-mail cím, és akkor azonosítja a formátumot belőle, kiszámolja belőle a várható következő request értékét, így már a megtámadott usernek a nevében kérsz egy password resetet, nem mondjuk tudod az e-mail címét, vagy nem is kell tudni az e-mail címét, elég, hogyha a felszámolvét tudod, tök mindegy. Erre ugye ő elküldi a legenerált tokent, de ugye te tudod, hogy mit fog generálni, mert ki tudod számolni, és felhasználod a generált értéket arra, hogy visszaállítsd az usernek a passwordjét. Ez például egy ilyen. És akkor itt leírja, hogy erre hogy jött rá. Aztán van egy másik fajta hasonló sérülékenység, ott meg azt tűnt fel neki, hogy szintén nagyon hasonlóak voltak a tokenek, gyakorlatilag egymást követő értékek voltak, de ezért más volt a formátum, máshogy nézett ki. Elkezdett googlizni, és akkor kellő keresés, kutatás és mindenféle fórumoknak a felhánytorgatása során azt találta, hogy ezt a formátumot bizony a MongoDB-nek az Object ID generátora, és még talán az e-mail cím használja. Ja nem, bocsánat, tehát a MongoDB-nek az Object ID generátora használja, és ezt egy e-mail cím konfirmációra lehet használni, vagy használja az adott alkalmazásra, amit ő éppen vizsgált. Ez úgy néz ki, hogy ezt a fajta tokent, ezt a timestamp-ből, egy process azonosítóból, meg egy számlálóból rakja össze. És úgy, hogy egymás mögé teszi ezeket az értékeket a MongoDB. És hogyha ezt használja az adott alkalmazás, akkor az ő túlja szintén ki tudja számolni belőle, hogy mi a várható következő token, és ezáltal meg lehet azt tenni, hogy ha netán mondjuk van egy cross-site scriptinged, akkor vagy egy cross-site request forgeryd, akkor beállítasz valakinek egy olyan e-mail címet, amit utána, hogy megerősíthesd, ugye szokott küldeni olyan, vagy hogy, tehát azt mondják, hogy az addig nem lép érvénybe, amíg meg nem erősíted, és akkor küldenek egy linket, ez az e-mail confirmation link, ebben van ez a token, de mivel ezt te kiszámoltad, ezért te meg tudod erősíteni anélkül, hogy látnád a e-mailt, így, mikor ez megtörtént, akkor mit tudom én, tudsz, hogy hívják olni, tudsz hát jelszó resetet kérni utána már a módosított e-mail címen, úgyhogy például ez is ilyen. És még voltak itt tök jó leírások, vagy tök jó sérülékenységek. Klasszikusan ilyen például az, amikor mit tudom én, hash-sel. Tehát így konkrétan a felhasználó nevet hash-eli valamilyen algoritmussal, mondjuk mit tudom én, MD5-tel, vagy RC4-jel, vagy MD5-öt ír például, meg mögötte egy random számot. És akkor innentől kezdve úgy néz ki a token, hogy a e-mail címnek az MD5 hash-e, és egy random szám. Na most, ha a random számot ugye leveszed, akkor a hash-t azt le tudod generálni, mert azt mondod, hogy legyen akkor izé, legyen akkor. Tehát én tudom, hogy mi az a cím, amit meg akarok nyomni, akkor legenerálom a tokennek az MD5-ös részét, és mögé teszek, elkezdek mögé tenni random számokat, és jó eséllyel akkor a harmadik, negyedik, vagy tudom én, 150. az lesz, de hát azért itt mint tudom én, itt 10 000 variáció volt.
Az se sok.
Az nem sok, tehát azért 10 000 variáció az lesz, alatt egy fél óra alatt pikpak egy mostani rendszeren. Akkor ilyenek voltak még, és akkor itt azért van jó példa is, amikor például a random, 50 random byte-ból csinál egy bintu hexet, és akkor ez a token. Tehát ezt azért nem fogod tudni kiszámolni, meg kitalálni, tehát ez jó, ezt tetszik. És akkor ilyenekből ezeket mindet ő összerakta, csinált egy token azonosító algoritmus, tehát hogy így hogy detektálja az algoritmust, hogy mi lehet ez, és egy attack algoritmust is. Ugye azonosítja a tokent, majd megpróbálja kiszámolni azt, hogy mi lesz a következő token, és akkor még a hash-eket is használja hozzá, tehát tök jó, mit is mondhatnék, bekerül a pentester repertoárba a tool, aminek a neve, mondom még egyszer, az, hogy Reset Tolkien.
Tök jó. Az jutott eszembe, hogy egyébként aki pentesztel, annak mindenféleképpen érdemes az, hogy ezeket a password reseteket rendesen megnézze. És nekem is volt jó pár olyan pentesztem, ahol ebben találtam hibát, és nyilván ez ilyen high meg crit prióval kerül bele a reportba is, és szerintem volt olyan projekt is, amit még közösen vizsgáltunk Ninja, amiben találtam ilyet. Amit tudni kell hozzá, hogyha találsz egy ilyen tokenes dolgot, akkor a bőrbe van olyan a Burp Proxy-ba van olyan tool, amivel meg lehet nézni azt, hogy ez mennyire random, vagy mekkora esélyed van feltörni, tehát az már tud adni támpontot. Illetve az egyik projektben azt tudom, hogy teljesen random volt, de nem volt elég hosszú ez a kulcs, és ki lehetett pörgetni gyakorlatilag, mert elég jó szerverek voltak mögötte, meg egy felhőbe volt, vagy nem tudom, tehát bazi gyorsan válaszolt, és tényleg egy ilyen fél óra alatt lehetett annyi requestet beküldeni, hogy bejussál egy usernek a fiókjába utána egy jelszóváltoztatással. Úgyhogy abszolút ez egy valid támadási mód, csak mi nem neveztük így el, hogy Reset Tolkien, de ja, ezt nézzétek meg, hogy penteszteletek, mert itt azért vannak mindig olyan lehetőségek, amit a fejlesztők sokszor elfelejtenek egyrészt belerakni, hogy kéne védeni, másrészt meg hogy is mondjam, egy fejlesztő számára, hogyha egy ilyen token az úgy randomnak néz ki, akkor azt elkönyveli úgy, hogy random. Pedig tudjuk azt, hogy ez közel sem 100%-ig igaz, és hogyha az ember kicsit ilyen pitbull-szerűen elkapja ezt, és elkezdi cibálni, meg rákcsálni, akkor könnyen lehet az, hogy rá fogsz jönni arra, hogy mi van mögötte, és ki tudod pörgetni, meg nagyon-nagyon le tudod szűkíteni azt a kulcsteret, ami ott van egy kezelhető méretűre, amit viszont már tudsz támadni. No.
Egyébként azt akartam mondani, hogy megpróbálom kitalálni azt, hogy kell kiejteni a Tolkient jól, mert valószínűleg nem úgy. Úgy látom, hogy Tolkien így kell kiejteni, és ugye ebből azért ez lett, mert a token, az meg hasonló ehhez, token, Tolkien, na, szóval ezért lett Reset Tolkien.
Nem vagyok eléggé olvasott. De nem is értem, Szengabé nem szólt közbe, hogy rosszul mondom.
De én is rosszul mondtam.
Én hallottam Tolkiennek is, meg hallottam Tolkiennak is. Úgyhogy nem tudom, én nem vagyok Gyűrűk Ura rajongó, úgyhogy ilyen szempontból nem tudok erről nyilatkozni, de mind a kettőnek hallottam már amúgy. De valószínűleg a Tolkien
igen.
A jó kiejtés.
Attól függ, melyik országba?
Hát igen.
Ugye itt a Coelho-t is Coelho-zzák, meg nem tudom. Meg kérnek jalapeno paprikát.
Illetve a bacon az baton.
Hát igen. Na, de még van nekem egy hírem, amit hoztam
nektek.
Na, de
jöjjön, ezt én már nagyon régóta nézem, mármint mióta a Commando Cat, ez sok minden megjelent a szemem előtt, a képzetbeli szemeim előtt, hogy mi lehet ez a Commando Cat. Jelenleg egy cicát látok repeszáló mellényvel, egy M4-es gépkarabéjjal, de nem biztos, hogy erről fogsz most mesélni.
Ez nem az én kutyám, ugye a Ninja kutya, meg a Commando Cat, ez két külön dolog.
Hát a Commando Cat az egyébként egy aktor, akit hát összefüggésbe hoztak egy éppen futó kriptobányász támadás sorozattal, és azért hoztam be ezt a témát, mert aki esetleg van olyan elvetemült, és a HNL-en kívül még a csütörtöki hacket is meg szokta nézni, és kíváncsi a ronda fejemre, az láthatta, hogy mostanában raktam ki egy-két Dockerrel kapcsolatos részt, ahol így mondtam, hogy azért a Docker az nem arról szól, hogy itt aztán mindenfelé hig tejfel, és akkor ha valami Dockerben van, akkor ez biztos, hogy védett. És ezt megerősítendően jött szembe ez a kommandós macska a mai napon velem szembe, ami egyébként pontosan arról szól, hogy olyan Docker példányokat keresnek, vagy Docker szervizeket keresnek a neten, ahol valamilyen konfigurációs probléma van, és hát ezt használják ki. Egyébként maga a kihasználás az annyiból áll, hogy van egy cmd.cat.chatr nevű kis Docker image, ezt húzzák le, és ezzel indítanak egy új konténert gyakorlatilag azon a szerveren, vagy azon a hoston, ami rosszul van beállítva. Tehát itt ugye nyilván a Docker API nincs rendesen védve, meg kilóg a netre, meg vannak olyan konténerek, amik olyan módon futnak benne mondjuk, amik ilyen privilegizált módban vannak, vagy beléjük van mountolva, esetleg a host rendszernek a Docker szoketje. Tehát igazából el tudják érni a Docker funkcionalitást konténeren belülről is. Na és akkor lerántanak egy ilyen image-et, és ezt kezdik el futtatni, ami egyébként magának letölt a megfelelő payloadot ott magába, és vidáman fut, illetve miután ugye tudunk mondjuk rá indítani Docker konténert, vagy a támadót tud indítani, mert hozzáfér a Docker API-hoz, ezért ő azt tudja indítani akár privilegizált módban is, vagy a megfelelő jogosultságokkal, így aztán abból a image-ből, amit elindítanak az adott szerveren, abból ki is tudnak már lépni a host rendszerre, és a host rendszernek a teljes file rendszerét azt elérik. Egyébként magához, a támadáshoz, a ThinkPHP alkalmazásnak is használták ki régi hibáit. Én sem fogom elmondani a CVS számokat, követve Szeng a jó példáját, nehogy megszóljon a Reddit népe minket, de annyit azért elárulok, hogy 2018-as és 19-es CV-ekről van szó, tehát nem egy ilyen, nem tudom, idén januári vagy tavaly június, hanem lényegesen régebbi dolgot használtak ki, és ezzel jutottak be többek között ugye egy-egy olyan konténerbe, ahonnan ki tudtak indulni. A támadás részét képezi az is, hogy egy Dáma nevű webshell-t telepítenek, hogy jobban tudjanak mozogni egyébként ott a szerveren belül, és azt is el kell mondani, hogy bár erősen kihasználták a ThinkPHP-nek vagy PHP-nek a hibáját, de nem kizárólag ez volt a támadási vektor, tehát tényleg is, hogyha volt egy olyan Docker API, ami kilógott a netre, akkor gondolkodás nélkül rá tudtak menni arra is, mondjuk anélkül, hogy ténylegesen keresnének sérülékeny alkalmazásokat, és azt támadnák, hogy bejussanak. És hát nyilván a végcél az az, hogy kriptobányásszanak az adott gépeken, és egyébként ez egy milyen menő dolog, hogy hát kriptót kéne bányászni, indítunk rá egy Dockert, igazából esszük az erőforrásokat, nagy gondot nem okozunk. Nem tudom, ez úgy valahol tetszik nekem akkor is, hogyha egy csúnya dolog. Szóval ez mutatja, hogy a támadóink is próbálnak a lépést tartani a technológiával. Úgyhogy ez a Commando Cat csoportnak éppen futó kampánya, és próbálnak rengeteg kriptót bányászni ezzel.
Hihetetlen, hogy még mindig bányásznak kriptót. Én azt hittem, hogy ez már lejárt lemez, amiről, tehát úgy volt, hogy nem éri meg, de akkor csak úgy nem éri meg, hogy a sajátodon magadnak nem éri meg, de nyilván másén jó
más
volt.
Teljesen jó, igen.
A felhőben kell bányászni, ugye? Más emberek számítógépein. És hát, hogyha sokat te tudsz fertőzni, akkor rengeteg előforrás áll rendelkezésedre.
Igen, ők ezt a koncepciót, hogy a felhő valaki másnak a számítógép, ezt egy kicsit tovább gondolták meg egy lépéssel, hogy akkor meg, ha már másnak a számítógépén vagyunk, akkor bányászunk kriptó. De akkor ez most már a második olyan hír volt, amikor azt mondtuk, hogy azért ez tetszik, bár tudjuk, hogy csúnya dolog.
Hívogat a sötét oldal.
Igen, igen.
Mi volt az első, ami tetszett? Várjál, most próbálom visszapörgetni.
A BitLocker.
Ja, igen, a BitLocker titkosítás. Jó, az ötletes volt az is, igen.
Igen.
Azt kell mondjam.
Akkor ez az ilyen trükkös, de ügyes csalókról szóló adás volt tulajdonképpen.
Igen, viszont akkor annyit még hozzátennék, hogy abban egyébként lehet, hogy nincs igaza van, hogy a kriptó az persze eddig szép volt, hogy látjuk, hogy az NFT-k sem nagyon akarnak menni, pedig azt is megmondták, hogy micsoda kánoán lesz belőlük, és én egyébként most már látom jönni a következő ilyen üdvöskét, és tényleg a kriptót azt el lehetne temetni. Akinek van még bitcoinja, szerintem az most adja el, mert hogy én azt mondom, hogy egy-két hónapon belül itt a nagy biznisz az a alu mi? Flakonokban lesz.
Ja, igen, igen, igen. Hát bizony, és azt fogod látni, hogy az emberek, tudod, mint amikor Pokémon-t vadásznak, most így mennek a mobil a kezükben, vonalkódolvasó az megnyitva, és ha látnak egy flakont, akkor így lábbal felpeckelik, hogy fölfele legyen a vonalkódja, tudod, és akkor lehajol, becsippantja, hoppá, elteszi, vagy tovább megy, ez nem kell.
Na jól van, zárjuk lesz az adást.
Akkor befektetési tanács. Bocsánat, ez nem minősül befektetési tanácsnak, tudod, ezt el kell mondani.
Tényleg.
Ja,
tényleg,
igen. Még egyébként, ha támogatni akartok, akkor megadom a vonalkódomat, vagy az névet, a QR kódomat, és akkor a visszaváltás jöhet az én számlámra nyugodtan.
Ez mennyire jó, már hallod? Hát ment itt a variálás, érted, amikor volt még a bár nem is tudom, hogy hívták, tudod, hogy mondja a Fridi, a Patreont.
Patreon.
Igen,
ja.
hogy ugye ott mindig ment az ilyen, hogy adózzon belőle a szerencsétlen content kreator, meg nem tudom, és akkor ez milyen jó, mert itt egy QR kód, ezzel dob be a palackot.
Ennyi, ha támogatni akartok minket, srácok, meg lányok, meg hallgatók, akkor csak kint lesz a honlapon, jó, a QR kód, és akkor szépen azzal dobáljátok be nekünk a hajzéket, majd leszünk belőle az kávét.
Ezt elviszem a csatornámra. Csináljunk egy ilyen nyári akciót, hallod, összehangoltan. Mindenki. Lehet választani, kit akarnak támogatni, érted? Akár ez HNL-en belül kirakjuk a vonalkódokat, és akkor...
Tényleg,
jó. Szavazatok így a hostokra, hogy minél több szemetet felszedtek, és elviszitek a megfelelő helyre.
Tisztul a környezet, meg visszagyűjtődik a izé is, ahogy hívják is, a kidobott cucc. Hát ez nagyon
jó. Ez egy nemes cél.
Igen. Jó, ez már csak egy matrica kéne QR kóddal, ami volt régen, de hogy lesz-e újra, azt nem tudjuk, de akkor az már ilyen külön host matricák lenne. Lassan ilyen gyűjthető kártyák lesznek belőlünk, nem?
De egyébként elég lesz screenshotozni a appnak a QR kódját, és kirakni. És akkor letöltik maguknak a mobiljukon, meg megmutatják az automatának, és kész, és ennyi.
Na, jó, sírjuk meg. Én látom Szenga arcán már, hogy felsejlett előtt egy gondolatéből, hogy egy Mighty Mouse-t veszek, vagy valami.
ebből lesz a Lambó, ahogy mondaná a Béla.
Igen. Ver Lambó, igen. Várjuk azóta is, csak ugye mióta Anton lejöpett a Patreon pénzzel, azóta ezek a lambós álmok elúsztak, de talán majd ez az új QR kódos biznisz, ez meghozza várva várt eredményt.
Igen, igen. Ez teljesen disztribútált lesz, tehát nincsen egy központi elosztás. Ez olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy az EU-s pénzek, azok ne a kormányon keresztül érkezzenek.
Igen.
Na jó van, zárjuk le az adást, mert kezdünk elgurulni.
Igen, sziasztok.
Sziasztok.
Sziasztok. Ellopta a lóvénkat, most a lambójába feszít. Na te mocskosokból kibaszott lóvék, lapúból röhögsz, mi meg itt öblünk a földön. Egy kis rendos podcast, mi a fasz lesz most? Álunk a pénzzel, eltűnt minden szét kultál. Patreon pörgött, tőtek a millák, antenna meg röhög, kezében a kulcsok. Én meg itt maradtam üres ebben, nincs a semmi tervem, a spanok meg kérdik, miért késtem? Antenna, te mocskosokból kibaszott lóvék, lapúból röhögsz, mi meg itt öblünk a földön. Egy kis lendos podcast, mi a fasz lesz most? Álunk a pénzzel, eltűnt minden szét után. Patreon pörgött, töltek a millák, antenna meg röhög, kezében a kulcsok. Én meg itt maradtam üres ebben, nincsen semmi tervem. A spanok meg kérdik, miért késtem? nincs már bizalom, amit hazavágsz, antenna. Te tolvaj, mit tettél velünk? A jövőnk az álom, de te elvetted tőlünk. Antenna, te mocskosok, hol a kibaszott lóvé? Lost.